Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mai igehirdetési alapigét. Ezt megírva találjuk János evangéliumában, a 6. fejezet első versétől kezdve a következőképpen. Jézus ezután elment a galileai tengernek, Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták, milyen jeleket vitt végbe a betegeken. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a Páska, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek, honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki, 200 dinár áru kenyér sem lenne elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa András, Simon Péter testvére, így szólt hozzá. Van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyi embernek? Jézus ezt mondta, ültessétek le az embereket. Hűves terület volt az, letelepedtek tehát a férfiak szám szerint mintegy 5000. Jézus pedig vette a kenyeret, hálát adott és kiosztotta az ott ülőknek, úgyhogy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz, szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyér maradékával, amit meghagytak azok, akik ettek. Miután látták az emberek, hogy milyen jelt tett, ezt mondták, ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönni a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Ámen. Kedves testvérem, az Úr Jézus Krisztusban kérem, engedjék meg, hogy egy személyes dologgal kezdjem. A családom már nagyon jól tudja rólam, de szerintem a gyülekezeti tagok is egyre inkább megtanulják azt, hogy veszélyes hozzám betérni a lelkészi hivatalba 11 óra 30 perckor. Inkább arra kérem talán a testvéreket, hogy amennyiben lehetőség van, részesítsék előnyben a délelőtt első felét, mert az a helyzet, hogy minél éhesebb vagyok, sajnos annál morcosabb és annál mogorvább vagyok, pedig nem vagyok egy mogorva ember, de minél inkább közeledik az ebédidő, és ha még 10 óra ízni sem volt lehetőségem, akkor sajnos egyre mogorvább tudok lenni. A családom már tudja ezt, hogy 11:30-kor kérnek valamit, akkor az arra nem biztos, hogy ugyanez lesz a válasz, mint ha ebéd után, hogy jól lakva támadnak meg valami kérése, valami kedvességgel. Úgyhogy hát talán ezt így a testvérek szívére helyezem, de én nem vagyok ezzel szerintem egyedül, hanem azért sokan vagyunk így ezzel, hogy hát, hogy amikor úgy éhesek vagyunk, akkor nem azok vagyunk, akik vagyunk. Tehát amikor éhesek vagyunk, akkor azért talán sokan morcosabbak vagyunk, talán türelmetlenebbek vagyunk, hiszen hát azon jár az eszünk, hogy hogyan lehet egy kis tápanyagot szerezni, mikor fogok ebédelni, kellemetlen, amikor az embernek korog a gyomra. És tudom, hogy nem mindenki ilyen. Tudom, hogy vannak, akik nálam sokkal kifinomultabbak, akik sokkal jobban tudják uralni az érzéseiket, és 11:30-kor ugyanolyan lelkesek, mint reggel 8:30-kor, vagy egy ebéd utána. Az ebéd után az megint egy érdekes állapot, mert akkor már ugye az ember kicsit úgy ki van engedve. De hát azért nem mindenkinek olyan könnyű. És azt gondolom, hogyha 5000 emberről olvasunk itt a Szentírásban, akkor 5000 emberből csak volt olyan, mint amilyen én vagyok. 5000 emberből csak volt még egy olyan ember, vagy talán lehet, hogy 100 vagy 200, akik morcosabbá váltak, akik türelmetlenebbé váltak, akik igazából azzal voltak elfoglalva, hogy mikor fognak vacsorázni, mikor lesz valami, amit meg tudnak enni, hiszen ott mennek Jézus után, követik, hallják, amit mond, hallják az ő tanítását, megragadja őket. Na de hát azért tudjuk az emberi szükségletek hogyan működnek, hogy hát lélek dolgai ide vagy oda, azért ahhoz, hogy a lélek dolgait be tudjuk fogadni, ahhoz, hogy azon gondolkodjunk, hogy azt érleljük magunkban, hát az nem lehet üres gyomorral tenni. Tehát ahhoz előtt meg kell ebédelni, meg kell vacsorázni, meg kell 10 óra ízni. Amikor Ott van 5000 éhes ember, lehet, hogy nem mindenki morcos, mint én. Lehet, hogy valaki jobban viseli, de 5000 ember, amikor ott van, és mindegyikőjük éhes, akkor arra nincsen idő, hogy az ember elkezdje elméletileg megfejteni a helyzetet. Arra nincsen idő, hogy ott Jézusék azon gondolkodjanak, hogy mit is jelent ez a mi életünkben, semmit nem jelent. Az, hogy éhes vagyok, azt jelenti, hogy éhes vagyok. Ennek nincsen nagyon nagy lelki, tanulsága. Nincs idő arra, hogy Jézus valamit tanítson nekik, nincs idő a gondolkodásra, hanem ott ebben a történetben azt tűnik ki, hogy jön az 5000 ember, elől megy Jézus, megérkeznek valahová, és ez az 5000 ember ez megéhezi, és Jézusnak valamit tenni kell. És amit Jézus tesz, az nem tanítás, és amit Jézus tesz, az nem gondolkodás, és nem nevelés, hanem rájön arra, hogy testvérek, itt egy fizikai szükségletről van szó, ezt most meg kell oldanunk. Itt az emberek éheznek. Ma azt látom, hogy itt ül talán bő 100 ember, akik szintén éhesek vagyunk. Most 10 óra isztem, úgyhogy én úgy nem vagyok éhes, meg most morcos sem pont ebből fakadóan, de lelkileg mindegyikünk éhes, azért jöttünk ide. Azért jöttünk ide, mert szeretnénk valamit az Úristentől kapni. Szeretnénk valami lelki táplálékot kapni, amivel Isten bennünket táplál, ami bennünket elvisz a következő egy hétre, vagy elvisz a következő két hétre. Mindannyian azért vagyunk itt, mert valamit szeretnénk az Istentől kapni, valami jót, valami erőt adót, valami megnyugtatót, valami föltöltőt, ami a lelkünk számára táplálék. És hiszem azt, hogy Jézus, ahogyan akkor ott cselekedett, és megadta azt, amire ott szüksége volt az embereknek, most sincsen ez másképpen, hanem Jézus mindegyikünket látja, hogy miben szenvedünk hiányt. És akinek hiánya van valamiből, azt ha meg tudja az ember fogalmazni, akkor Jézus azt meg tudja adni. Jézusnak van hatalma arra, hogy a bánkódónak erőt adjon. Van hatalma arra, hogy a puslakodónak örömet adjon. Van hatalma arra, hogy a megfáradtnak új erőt adjon. Ott akkor a fizikai jóllakottság egy példája volt annak, hogy Jézus látja a valódi szükségleteinket és segít, de ez a történet ez nem csak a fizikai éhségről szól, hanem pont erről az éhségről, a lelki éhségről, a szellemi éhségről, amikor valamit tudni akarok, valami vágyom valami tudást, tudásszom, hát van ilyen. Lelki éhség, van ilyen kifejezés. Nem vagyunk ma sem könnyebb helyzetben, mert ma is mindannyian éhesek vagyunk. Éhesek vagyunk, éhezünk a stabilitásra, hogy olyan bizonytalan a világ, hogy annyira szeretnénk azt, hogy kis stabilitás lenne, hogy valamit valaki mond, és akkor az úgy van. Annyira szeretnénk szava hihetőséget. Én éhezem arra, hogyha jön egy mesterember hozzám, és azt mondja, hogy vagy hát nem is jön, ugye, kapásból, hanem telefonon azt mondja, hogy holnap jön, akkor én azért vagyok igazán éhes, hogy tényleg holnap jöjjön. Persze nem fog jönni, de vannak azért jó kivételek is. Éhezem arra, hogy az emberek, akikkel beszélek, azok szavahihetőek legyenek, hogy hiteles legyen a szavuk. De éhezünk mindannyian arra, hogy megbecsüljenek bennünket, hogy megbecsültek legyünk, hogy szeressenek bennünket. Éhezünk arra, hogy több időt tölthessünk a gyerekeinkkel, az unokáinkkal, többet láthassuk őket. Többet látni, ahogy játszanak az unokák, többet látni, ahogy nem csak a lelki, hanem a testi szükségleteiket is kielégítik, amikor a nagymama süteményét majszolják. Hát ez a nagymamák számára, nem tudom, nem vagyok nagymama még, valószínűleg, hogy nem is leszek már hátralévő életemben, de az, ahogy egy nagymama ránéz, hát látom a szüleimet, hát ránéznek a gyerekeimre, ahogy majszolják a cukros süteményt, kakaós csigát, hát ez egy nagymamai örömnek a non plus ultrája. Hogy táplálhatom a kisunokámat, adhatok nekik. Hát és ez a világnak a leggyönyörűbb dolga. Na erre éhezünk. Bárcsak több ilyen lenne, bárcsak többet aludnának ott a kisunokáim, bárcsak többet láthatnák az ő életükből, többet lehetnék ott, amikor először kimondják, hogy apa, meg anya, bárcsak ott lehetnék velük még többet. És hogyha már itt a gyermekekről van szó, hát nem tudom, hogy a kedves testvérek mennyire figyeltek fel arra, hogy ebben a történetben ki adja ennek a helyzetnek a megoldását. A Jézus tud a semmiből is teremteni valamit, ez egészen biztos. Azonban itt a csoda nem abban áll, hogy nincsen semmi és lesz valami, hanem abban áll, hogy van valami nagyon kevés, és abból a nagyon kevésből nagyon sok lesz. Abban áll a csoda, hogy amire azt mondják a tanítványok, hogy ez nem elég, 5 kenyér, 2 hal. Ennyiről van szó. És nem tudom, hogy most 5 vekni kenyér, vagy 5 szelet kenyér, ez tulajdonképpen teljesen mindegy is, de hogy ez 5000-nek nem lesz elég. Amire a tanítványok azt mondják, hogy ez biztos nem elég, arra Jézus azt mondja, hogy ez elég lesz. És hogy ki megy oda? Na hát, ezt szerettem volna nagyon kihangsúlyozni rögtön az elején, hogy ki megy oda? Egy gyerek. Akinél ott van ez az 5 kenyér, és ez a 2 hal, az nem más, mint egy kisgyerek. Egy kisgyerek, micsoda nagy dolog, hogy mi mindig a felnőttek világában gondolkodunk. Hogy mi mindig a felnőttek világából várjuk a megoldást. Hogy ott is a tanítványok biztos, hát Jézus, most mit csináljunk, menjünk el a faluba, vegyünk 5000-nek elegendő kenyeret, meg vacsorát. Mindig a felnőttek logikájával, eszével gondolkodunk, és Jézus hányszor és hányszor csinálja ez az evangéliumokban. Hát engedjétek hozzám ilyen kisgyermekeinek. A nagyokat küldik el tulajdonképpen. A felnőtteket zavarja, menjetek innen. Ilyenek ki az Isten országa. Ilyen kis picike, kis apróságoké. Hogy Jézus odaállítja a gyereket, és itt is a történetet nem a tanítványok oldják meg, akik ott elkezdenek okoskodni, hogy milyen, mit csináljunk, hova menjünk, boltba, mennyi, 200 dinár árul, mennyi. Nem. Egy gyerek jön oda. Egy gyerek oldja meg 5000 embernek a problémáját. Jézussal, hogy teszem hozzá, mert önmagában talán lehet, hogy nehezen tudta volna. De Jézus egy gyereket, egy kis gyereket, aki fogalma sincs ezekről a dolgokról. Őt használja. Könnyen rámondhatjuk arra, hogy hát rámondhatták volna a tanítványok is, hogy ő még gyerek, ő még milyen fiatal, ő még mit se tud az életről, ő még mit se tud az éhezésről. Soha nem szerettem ezeket a mondatokat, hát mindig is, amikor soha nem szeretem, amikor azt mondták, hogy te még olyan fiatal vagy. Hát, hogy mit csináljak? Hát nem tudok gyorsabban öregedni, mint ahogy öregszem természetes módon. Az, hogy amikor azt mondták rám, hogy te még olyan fiatal vagy, az mindig arra volt jó, hogy ilyen éket üssenek közém, meg az idősebb testvéreim közé. Hát jó, hát fiatal vagyok, hát nem tudok mit csinálni, majd leszek én idős is, ha az Úristen is úgy akarja. Jézus sem mondta ennek a gyereknek, hogy hát te menj innen, te még olyan fiatal vagy. Te menj innen, te még olyan kicsi vagy. Te még olyan kezdő vagy. Majd meglátod, hogy majd később milyen lesz az élet. Nem, hanem Jézus odahívja, és ennek a kisgyereknek a 5 kenyeréből és 2 halából teremt annyit, amennyi elég lesz 5000 embernek. Ő adja a csoda alapját. És azt gondolom, hogy ma is olyan sokszor mi az érettségben, a felnőttségben, a logikában, a racionalitásban keressük a dolgoknak a megoldását. Olyan sok helyzetben. Olyan sok helyzetben mennyivel könnyebb dolgunk lenne, ha a gyermeki, hogy mondjam, értsék jól a testvérek, amit most mondok, a gyermeki naivitással bánnánk bizonyos helyzet, állnánk bizonyos helyzetben. Hogy amikor nem játszmáznánk, meg ott lennénk azzal a gyermeki naivit, ezt mondták nekem, akkor ez úgy lesz. Milyen jó lenne, ha így lenne. És annyian szoronganak attól, hogy lehet, hogy így nem tartott a hitük, lehet, hogy ők még valamiben nem olyan jártasak, nem értik el annyit, mint a másik ember, lehet, hogy valamiben gyerekcipőben járnak hitben, hiába felnőttek. Mit számít az Isten számára? Semmit az égvilágon, semmit. Csak az emberek között, csak magunk között van ennek értelme, meg kultúrája, hogy mit teszek én az asztalra. Ennek csak magunk között van értelme, az Istennek nincsen. Az Isten ez nem érdekli. Az Istent az érdekli, tiszta a szívem, vagy nem tiszta a szívem. Hiszek-e benne, nem hiszek benne. Akarok jól lenni, nem akarok jól lenni. Törekszem a szeretetre, nem törekszem. Istent ez érdekli. Nem az, hogy mi az, amit leteszek az asztalra. Isten számára ez semmit nem jelent. Istennek ez a kérdés, oda tudod-e adni azt a kevesedet, ami van? Nem kell sok. De amit van, azt oda tudod-e adni ő neki, hogy abból csináljon nagyon sokat, és nagyon sok embernek az örömet jelentsen, és megoldást adjon az életére. Fel tudod ajánlani azt a keveset, ami más számára az életet fogja jelenteni. Mit adunk oda a magunkéból? Hát egyrészt nagyon egyszerű dolga lehetett a gyermeknek, mert talán bízott feltételezem, hogy megvolt benne a bizalom, hogy hát ha Jézus mondja, hogy adjam oda, akkor odaadom, aztán hát csak lesz ebből csoda. Hát nem azért kéri el Jézus, hogy megegye, aztán ő jól lakik, aztán a többiek meg ott ilyen halnak, hanem Jézus ezzel valamit akar csinálni. Egyrészt az, hogy könnyű dolga lehetett a gyermeknek. Viszont a saját gyerekeimből, meg mindenkinek, akinek van gyereke, ebből fakadóan tudjuk azt, hogy biztos nagyon nehéz is lehetett. Mert hogy a gyerekek, amikor játszanak valamivel, vagy valami az övék, hogy ezt mennyire nehezen tudják odaadni. Hogy mennyire nehezen tudják azt mondani, hát az én gyerekem soha nem mondják azt, hogy jó, tessék, az ott van. Hát nem van fél. Annyira ragaszkodnak hozzá, mint ahogy mi is. Mint ahogy mi is a saját életünkben, a saját dolgainkhoz mennyire tudunk ragaszkodni, nem adom oda. Enyém. Mint hogyha attól félnék, hogy az, hogy a boldogság csak az enyém, mint hogyha azért nem akarnám a boldogságomat megosztani, mert akkor elveszek belőle valamit. Meg akkor én boldogtalan leszek, ha másnak odaadom a boldogságomat. Mint hogyha az lenne ebben az életben, hogy van egy bizonyos boldogságmennyiség, ami szét van osztva, nem adok a másiknak, mert akkor nekem annyi már nem jut. Hát, ahogyan olvastam az Isten tisztelet elején a földbe hullott búzaszem, hát a boldogsággal, a szerepvállalással, a 5 kenyér 2 hal odaadásával pont ez a csoda, hogy odaadom is több lesz. Azt hiszem, hogy kevesebb lesz, de több lesz. Azt hiszem, hogy nekem már nem lesz, de nekem még annyi lesz, még több lesz. Hát ez a csodának a lényege. No, eddig a gyermek szempontja. De most egy kicsit arra kérem a testvéreket, hogy gondolatban kicsit álljunk fel a gyerek mellől, menjünk arrébb, kicsit távolodjunk el Jézustól, a kis bolytól, akik ott, nem a boly, hanem a embertömegtől, és kicsit hátrébb helyezkedve nézzük meg egy kicsit ezeket az 5000-eket. Ezeket az embereket, akik ott távolabb vannak. Akik éhesek, aki éhes, aki tulajdonképpen semmit nem lát abból, hogy elől mi történik. 5000 ember az nagyon sok. Akkor 5000-en vannak valahol, akkor nem lehet látni, hogy ott Jézus környékén mi történik. Ott az 5000-ek, akik a periférián vannak, akik úgy oda csapódtak, el is mennek, oda is jönnek, érdekli őket, nem érdekli, mind a kettő ott van. Minden gond nélkül egyébként elmennek, de ők éhesek. Ők nem hallják Jézust. Vannak emberek, akik ott vannak Jézus mellett, Jézus gyülekezetében, körében, de nem hallják az ő szavát. Miért nem? Mert túl messze vannak. Azért, mert a szélén hátogálnak. Azért, mert ahhoz, hogy Jézus szavát halljam, ahhoz nekem közel kell menni Jézushoz. Ott távol, ott vannak szükségletek, mint ahogy közel is egyébként, éhes vagyok. Elképzelem ezt a... próbálj meg belehelyezkedni ennek az embernek a bőrébe, aki ott távol, valahol Jézustól a 5000 ember tagjaként, valahol messzebb, ott éhezik, és azt látja, hogy egyszer csak valaki jön a kenyérrel. Egyszer csak én is jól lakom, egyszer a másik ember is jól lakik. Egyszerűen én is jól lakom, fogalmam sincs, honnan szerezték ezt a kenyeret, honnan volt ez a hal, de mi történik? Jön valaki, adja a kenyeret, megeszem, jól lakom, és minden jó. És jól lakik a mellettem lévő is, meg az is, és látom, hogy nekünk mindannyiunknak annyira jó ez. Ők nem gondolnak arra, hogy mit tanulnak abból, hogy itt éheznek. Ők egyszerűen csak éheznek. És aztán Jézus pedig őket is jól lakatja a táplálékkal. Nincs kétség, testvérek, hogy nem mindenki azért jön, hogy Jézustól tanuljon. Nem mindenki azért van ott. Azért jönnek, mert láttak valamit, vagy hallottak valamit, vagy már korábban egyszer jól laktak. Azért jönnek. Ők nem biztos, hogy nagyon tanulni akarnak. Ők azt látják, hogy hát meggyógyította őt, akkor nekem is itt fáj, kicsit itt a vesém, hát akkor gyógyítsa meg az én vesémet is. Én is éhezem, nekem is adjon kenyeren. Hát milyen jó, nem kell elmenni a boltba venni kenyeret, majd Jézus itt megoldja ezeket a problémákat. És annyira gyönyörű ebben a történetben, testvérek, hogy Jézus nem ítéli el őket. Nem mondja azt, hogy hát miért jöttetek ide? Nem azt mondja, hogy éheztek? Tessék itt a kenyér. Ez a problémám? Tessék, megadom a megoldását. Akkor is, ha közel vagy, akkor is, ha távol vagy, akkor is, hogyha ismersz engem, akkor is, ha nem ismersz engem. Jézus nem hánytorgatja föl nekik, nem mondja azt, hogy jó, de csak akkor kapsz kenyeret, hogyha elhiszed ezt és ezt. És Jézus nem kezdi el tanítani őket a követés fontosságáról, hogy rendben, odaadom a kenyeret, na de előbb tanuljuk csak meg azt, hogy mit is jelent az igazi követés. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem hát nincs itt semmi kioktatás. Ezen a ponton ezeknek az embereknek arra van szükség, hogy egyenek. És Jézus ezért mondom, hogy nem áll problémákat old meg, nem áll szükségleteket elégít ki, hanem ami éppen akkor nagyon kell, amire éppen akkor az embernek szüksége van, akkor is, ha ismeri Jézust, és akkor is, ha nem ismeri Jézust. Akkor is, ha tudja, hogy mi ennek a csodának a lényege, és akkor is, ugye nem tudja, hogy ez a csoda miben áll. Azt látják, hogy jönnek a tanítványok, osztják a kenyeret, és ne legyen semmi kétségünk afelől, hogy ez az 5000 ember nagyon megértette volna, hogy itt miről van szó. Ez az 5000 ember, ez el fogja hagyni Jézust. Ez az 5000 ember, ez ott fog állni majd pár hét múlva, nagypénteken, és ott fogja kiabálni, hogy feszítsd meg. Ez az 5000 ember, ez most nagyon jól lakik, ezeknek, ott a messiát, el akarják ragadni Jézust. Miért? Hát nem azért, mert messiás, hanem azért, hogy de jó, hát ragadjuk el, vigyük fel a jeruzsálemi palotába, és akkor most már nekünk mindig lesz kenyerünk. Hát nem kell most már adót fizetni, nem kell vásárolni, megoldja a mindennapi gondjainkat ez a valaki, aki itt osztogatja a kenyeret. Jézusban egy ilyen kenyerosztó automatát látnak. Magával el akarják őt ragadni, és Jézus tiltakozik, elmenekül, visszamegy a hegyre. Ez az 5000 ember, ez el fog fordulni Jézustól. Akik elfogadják a csodáját, el fognak fordulni Jézustól. Nem fog ember mellette maradni. Ott a kereszt alatt ki az, aki ott marad Jézussal? Hát senki. Magára hagyják. Ezek az emberek esznek és hazamennek. Isten gondviselése valahogy mégis így működik. Hát ez, ami nem az emberi logika, hanem az isteni logika alapján figyelhető meg. Hogy azt mondja Jézus, hogy figyelj, te nem úgy látsz engem, ahogyan én valóban vagyok. Én akkor is segítek neked. És te nem vagy elég hálás, amikor hálásnak kellene lenned. Én akkor is segítek neked. Hogy te nem fogod észrevenni, hogy ez, amit kapsz, ez tőlem van, én akkor is adom. És akkor is segítek, mert egyszer majd észre fogod venni. Egyszer majd követni fogsz engem. Az 5000 ember nagy részének esetében nem ez történik. Nem követik Jézus, de Jézus mégis ad valamit. Mindannyiunkat történnek csodák. Mindannyian jól lakunk. De nem mindenki köszöni ezt meg Jézusnak. Nem mindenki tekinti az életét ajándéknak. Nem mindenki tekinti a gyermekeit, az unokáit, az adottságait, a környezetét ajándéknak. Van, aki ezt teljesen természetesnek tekinti. Mi számít mégis jónak, hogy mi az, ami segít bennünket? Hát az látja ezt jól, aki közel megy Jézushoz, aki hallja a hangját. Mindig közelebb és közelebb, amikor az 5000 tagjai vagyunk, ne elégedjünk meg azzal, hogy ott a periférián áldogálunk, hanem menjünk annyira közel Jézushoz, hogy halljuk a szavát, mert akkor ugyanúgy jól lakunk, de érteni fogjuk, hogy miért. Érteni fogjuk és látni fogjuk, hogy igen, ott van Jézus, 20 méterrel előttem, és láttam, hogy ő az, aki megsokasította a kenyeret, és láttam, hogy ő az, aki ezeknek az embereknek élelmet adott, nem csak, hogy valahonnan jött ez az élelem, hanem ő az, aki adta az élelmet. Ez pedig sehogy máshogy nem működik, mint úgy, hogy közel megyünk Jézushoz. Oda, ahol ő van. És akkor ez fog bennünket segíteni abban, hogy kitartsunk. Ez fog bennünket segíteni abban, hogy ugyanazt a dolgot hálával lássuk. Mert egy dolgot lehet kétféleképpen, sokféleképpen látni. Hadd mondjak egy példát. Amikor egyszer még teológus hallgató voltam, és jöttem haza egy szolgálatról az M1-es autópályán, azt vettem észre, hogy előültem az anyósülésen, és azt vettem észre, hogy a mellettem lévő sofőr, hát úgy ébren van, de olyan nagyon vészesen közeledünk egy lassabban haladó kamionhoz, már úgy egy pár méterre jár, de néztem, hogy hát ébren van, hát csak észre van, hogy csak befékez, de nem fékezett be. Akkor rákiabáltam, akkor nagyon befékezett, és kiderült valami olyan gyógyszert szedett be, ahogy gyakorlatilag ilyen ébren is. Hiába ébren volt, mégis aludt. És akkor én megértem, hogy te jó ég, hát engem most itt Jézus mentett meg, akkor ő erre csak azt mondta, hogy hát befékeztem, hát nem baj, nem lett baj, befékeztem, ott voltam ízben, hát azóta sem utaztam egyébként vele, mert azért utána egy kicsit megijedtem, de amikor történik egy csoda az életünkben, azt lehet Istennek is tulajdonítani, lehet azt mondani, hogy hát itt most Jézus segített nekem, itt most Isten menekített meg engem valamiben. Itt én ezt a valamit most Istentől kaptam, meg lehet úgy is hozzáállni, mint a másik ember, hát ez a szerencse, hogy éppen pont akkor magamhoz tértem, szerencse, hogy pont befékeztem, hát baj, hát nem lett baj, na akkor meg mi a baj? Hát természetes, hogy befékezek, hát csak nem megyek neki, hát simán neki mentünk volna. Tehát, hogy csak azért mondtam ezt a példát, hogy lássuk, hogy ugyanannak a csodának, aki közel van Jézushoz, abban megszületik a hála, a hálából megszületik a boldog életből meg annyi áldás. Aki nincsen közel Istenhez, nem látja Jézust, annak számára minden természetes lesz, minden sorsszerű lesz, mindenre azt mondja, hogy hát ez a szerencsének köszönhető, hogy így van, vagy azt mondja, hogy hát ezt én értem el. Én dolgoztam, én küzdöttem ezért ennyit, ez az én érdemem, és hát ugye az ember úgy elkezdi maga körül forogni. Semmi sem természetes. Nincs olyan ajándék az életünkben, ami természetes lenne. Tudják testvérek, hogy mi az, ami természetes? Mi lenne természetes? Az, hogy összeomlik az egész világ és meghalunk. Az természetes lenne. Amit látok magunk körül ebben a világban, az lenne a természetes, hogy holnap az egész összeomlik. Ez lebombázza azt, az atomot dob arra, ez megmutálja ezt, kinyírja. Tehát, hogy ez lenne a természetes. Na, hogy miért nem történik mégsem mindez? Azért, mert az Úr szövetségben azt olvassuk, hogy szeret az Úr bennünket, azért nincs még végünk. Mert szeret bennünket, mert terve van velünk, és ezért nincsen még végünk. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy így kell tehát közel lennünk Jézushoz, mert talán megkapjuk akkor is, amit szeretnénk, hogyha nem kérjük. De hogyha kérjük és látjuk, hogy Jézustól kapjuk a dolgainkat, akkor hálásak is leszünk, és aki hálás, az boldog. És aki hálás, az tudja azt mondani, hogy ez elég. És Jézus már egyszer csinálta ezt az életemben, tudom, hogy még egyszer fogod. És akkor jól laktam, és tudom, hogy most is jól fogok lakni. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy védelmezel bennünket, hogy velünk vagy minden pillanatban, akkor is, amikor ezt fölismerjük, és akkor is, amikor nem. Mennyei atyánk, kérünk téged, engedd, hogy minél közelebb lehessünk hozzád azért, hogy a csodákat a te ajándékaidnak láthassuk, ne szerencsének, ne saját érdemünknek tartsuk, hanem elfogadjuk azt, hogy tőled kapunk minden jót, ami az életünkben van, minden ajándékot, minden lehetőséget, minden adottságot. Drága Istenünk, ajándékozz meg ezzel, hogy mi is jól lakhassunk, ahogyan ott akkor az 5000 is jól lakott, de úgy lakhassunk jól, hogy tudjuk, hogy ezt tőled kapjuk, és ez mind a te dicsőségedre van. Ámen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Ámen.